Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. A mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Szilárd. Életünk során sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor nem találjuk a helyünket, vagy úgy érezzük, hogy nem a megfelelő helyen vagyunk. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ezekből is tanulunk, illetve olyan tudással is gazdagodhatunk, ami a későbbiekben a hasznunkra válhat. Sőt, évek múltán talán éppen mi tehetünk azért, hogy a helyzet jó irányba változzon. Kell higgyünk a küldetésünkben, nem szabad feladjuk, és akkor a szerencse is a pártunkra fog állni. Témánk 20 évesen az egyetemi katedra másik oldalán. Meghívottunk Fábián István, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának szeminarizáló asszisztense. István, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél az Alma Materbe. Szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Szia Szilárd, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Elsősorban megkérnélek, hogy mesélj a gyermekéveidről.
A gyermekéveimről őszintén az utóbbi időben nem sokat gondolkodtam, tehát hogy az életemnek jelenleg abban a szakaszában vagyok, ahol inkább előre kell gondoljak. Főleg ez a járványhelyzet egy kicsit megnehezíti azt, hogy előrefele gondolkodjak, és nagyon lefoglalják a gondolataimat. Így a gyerekkorommal kapcsolatos kérdés az ugye kicsit ilyen meglepő, mert hogy tényleg az ilyen gyerekkori szép emlékekre nagyon régóta tekintettem vissza, és így visszagondolva azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon szép gyerekkorom volt, és szeretetben nőttem fel. Tehát, hogy a családom körében egy olyan környezet volt teremtve, ahol így a lelki nyugalmam az úgy biztosítva volt. És nekem még az a periódus volt, amikor jellemző volt az, hogy kimenjünk biciklizni a haverokkal, kimenjünk focizni, tehát hogy a román nyelvet én úgy tanultam meg, hogy román gyerekekkel fociztunk, vagy az angol nyelvet azt úgy tanultam meg, hogy még akkoriban a Cartoon Network az angolul ment, és hát akkor folyton mentem oda a szüleimhez, és kérdeztem, hogy na jó, de akkor ez a szó mit jelent, és az a szó mit jelent, úgyhogy így összességében azt tudnám elmondani, hogy nagyon hálás lehetek a gyerekkoromért, holott nem egy olyan családban nőttem fel, ahol mindennel aztán nagyon el voltunk árasztva, és nem tudom milyen magas jövedelemmel rendelkeztek volna a szüleim, hogy aztán nagyon el legyünk kényeztetve, de mindig mindenünk, amire szükségünk volt, az megvolt. És ennek tudtunk örvendeni. Úgyhogy a végkövetkeztetés az az, hogy a gyerekkoromért azért nagyon-nagyon hálás tudok lenni, hogy megtanulhattam azt, hogy minek mi az értéke, és az emberi értékekre, az emberi közvetlenségre, a szeretetre, az egymás iránti kötődésre, kedvességre, becsületességre, az olyan értékekre meg tudtak tanítani. Ez a Che Sapte Ani de Acasă, az nekem inkább arról szólt, hogy tényleg emberi értékekre neveljenek, olyanokra, amelyek talán most már egy kicsit ilyen ódivatúnak tűnnek, és lehet, hogy kikoptak, de nekem azóta ezek az értékek nagyon-nagyon fontosak az életemben.
A 7 év otthon után akkor térjünk át az iskolai évekre. Ezek milyen meghatározó pillanatokat hoztak a számodra?
Az iskolai éveim alatt leginkább a tanáraimra nagyon fel tudtam nézni, és nagyon hálás tudok lenni azokért az emberekért, akik az oktatásomért felelősek. De így a személyiségemnek a fejlődésében, így visszatekintve úgy érzem, hogy nem nagyon találtam meg a helyem az iskola padjaiban. És nem azért, mert nem feltétlenül voltak barátaim, mert mindig volt, akivel számítógépes játékokról beszélgessünk, vagy autókról beszélgessünk, vagy különböző csintevésekben együtt valamit alkossunk, de azon kívül így nem érzem azt, hogy ott ki tudtam volna bontakozni, hanem így talán a tárgyi tudásomhoz nagyon sokat hozzá tudtak tenni, és nagyon is érzem az érvényességét annak, hogy az iskolai évek alatt nem is csak tanítottak, hanem neveltek is, és azokra az emberekre fel tudtam nézni, akik tanítottak az iskolai évek alatt. Itt a Marosvásárhelyi 7-es iskolában jártam az 1-8 osztályt, aztán a 9-12-t pedig a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban, és a 4 év alatt, ameddig Bolya is voltam, hát talán most sem titok már, és akkor sem volt titok, hogy körülbelül a 11-es koromig én ott akartam hagyni a Bolyait. Tehát, hogy annyira nem találtam a helyem, és annyira új volt nekem az az életstílus, meg az az életfilozófia, amit az ottani diákok képviseltek meg. Hát, ami az egyik legmegbotránkoztatóbb élményem volt, az az, hogy akkor találkoztam talán a legerőteljesebben az emberi arroganciával, és azzal, hogy hogyan tud megállni a helyed olyan emberek között, akik próbálnak a földbe tiporni azzal, hogy ők törtetők, és azzal, hogy próbálnak menők lenni. És számomra az akkora csalódás volt így az emberekben és a diáktársaimban, hogy azt hittem, hogy ez a Bolyaira jellemző, és a Bolyait ezzel asszociáltam egy kicsit, hogy te itt nagyképű emberek vannak, és olyan szülőknek a gyerekei, akik orvosok, vagy különböző vállalkozók, magas beosztásúak, és ezzel akkoriban a fiatalok nem is nagyon fogták vissza magukat, hogy ezzel kérkedjenek, és ez nekem nem volt annyira jó élmény, és igazából ott tanított meg arra, hogy az ilyenektől el kell tekinteni, és meg kell edződni, és hogy a világ az nem feltétlenül, hát ilyen rózsaszín, és az emberek nem mindig jót akaróak, de attól eltekintve nagyon jó élményekkel tudtam utólag gazdagodni, és amiután megtanultam kezelni ezeket a szituációkat, és megtanultam megtalálni azokat az embereket, akikkel tudtam rezonálni, akikkel tudtunk ugyanazon a hullámhosszon lenni, és ugyanazok az értékek voltak számukra is többé-kevésbé fontosak, mint számomra, akkor már az iskolai évek, tehát hogy 11. osztálytól a Bolyaiban úgy érzem, vagy úgy tudok visszatekinteni erre, hogy úgy kezdtek a szárnyaim egy kicsit kinőni, és elkezdődött az a folyamat, hogy úgy egy kicsit megtaláljam én is önmagam, és ezt próbáljam meg felvállalni a többiek előtt is, mert nem voltam soha az a diák, aki a többi diák között ilyen nagyon menő legyen, híres legyen, nem is próbáltam erre törekedni, és az egyik legemlékezetesebb pillanat így az iskolai évekből az az, amikor először gitároztam például az osztálytársaim előtt. És hogy az nekem egy akkora ilyen nagy felszabadulás volt, hogy igen, még vannak olyanok, akik gitároznak, és ez tud egy kapcsolódási pont lenni. Azok, akik nem gitároznak, azok fel tudnak nézni erre a dologra, és észrevettem azt, hogy elfogadók ezzel kapcsolatosan, holott nem volt ez, tehát hogy pont azokat az időket éltük, amikor például Flór Tominak a zenéje volt nagyon menő, és én otthon délutánonként Eric Claptont hallgattam, vagy John Mayert, és akkor így néztem, hogy te ez így nagyon nem talál, hogy mindenki azt énekli, hogy álljunk össze, mint két kicsi Lego, és az én fejemben pedig teljesen más dalok mentek, úgyhogy ilyen szempontból nem találtam meg a helyem. Aztán ez majd később úgy érzem, hogy ez is meg tudott tanítani bizonyos dolgokra, és ebből én is tudtam épülni.
Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba a közgazdaságtannal? Gondolom, hogy azért ez is az iskolai évek során történt.
Igen, a közgazdaságtan az is a liceumi évek alatt volt, hogy találkoztam ezzel a fogalommal, és ezzel a tantárgyal volt egy ilyen tantárgyunk. Számomra a közgazdaságtan nem a szó lexikális értelmében lett fontos, hanem úgy kerültem ebbe a szakmába, vagy ebbe a világba, hogy engem nagyon is foglalkoztatott az a probléma, hogy globális felmelegedés van, hatalmas nagy pazarlás történik a bolygó erőforrásai kapcsán, hogy rengeteg pénz összegyűl nagyon kevés ember kezébe, és nagyon sok ember egy relatíve kis pénzmennyiségből kell megéljen. És ez az egyenlőtlenség, meg ez a globális felmelegedés probléma, meg ez a hatékonyság hiány, ez sarkalt arra, hogy hogyan tudnék én ezen változtatni. Nem szerettem a pazarlást a magánéletemben sem, és összekötöttem, hogy akkor vajon professzionális szinten mit tudnék én tenni, vagy melyik az a szakma, amelyik azzal foglalkozik, hogy gondolkozzunk egy kicsit, optimalizáljuk a folyamatainkat úgy, hogy minél kevesebb erőforrás felhasználásával minél nagyobb eredményt tudjunk elérni. És ezt természetesen majd a közgáz egyetemen megtanították, hogy hát ugye minél kevesebb inputtal, minél nagyobb outputot tudjunk generálni, és akkor találkoztam igazából a menedzsmentnek a fogalmával, és hogy fú, de milyen vagány lehet menedzsernek lenni, mert hogy ő foglalkozik azzal, hogy akkor egy cég jól működjön, minél kevesebb erőforrás felhasználásával, minél nagyobb eredményt tudjunk elérni. És akkor egyértelművé vált számomra, hogy én ebben valamit kell tevékenykedjek, hogyha én szakmailag valamit szeretnék tenni, amit szívesen csinálok, akkor annak legyen köze ahhoz, hogy próbáljuk meg ezt a bolygót egy kicsit fellélegeztetni, vagy mentesíteni attól az erőteljes kihasználástól az erőforrásait tekintve, mint ami most történik. És akkor úgy kerültem oda, hogy hát nekem menedzsmentet kell végezni. Aztán persze, hogy rájöttem, hogy ez nem éppen olyan egyszerű, és a menedzsment nem csak erről szól, hanem ennél sokkal több mindenről, de ez volt az a belső hang, ami igazából 12-es koromban megfogalmazódott bennem, és akkor dőlt el, hogy na, én milyen egyetemet fogok választani, mert mindenki, akivel próbáltam beszélni erről, hogy né, szerinted mi lenne az a szakma, amit érdemes lenne művelni most a 21. században, és emlékszem majdnem pontosan így keresztapámnak a szavaira, hogy azt mondta, hogy keresztfiam, én nem lennék a te helyedben. Mert annyi lehetőségetek van, hogy a bőség zavarában fogtok elveszni, és tényleg, akármennyire szeretnék neked tanácsot adni, hogy milyen irányba indulj el, nem tudok. És hála Istennek volt egy ilyen belső indítatás, és nem feltétlenül a fejemmel próbáltam eldönteni, hogy akkor milyen irányba haladjak, hanem ez a menedzsment szó, ez így bennem nagyon rezonált, és azt mondtam, hogy akkor ebbe az irányba fogok haladni.
És hogyan teltek el az egyetemi évek? Ezek már jobbak voltak, mint a liceumban eltöltött időszak?
Egyértelműen azt tudom mondani, hogy igen, az első év az még nagyon nehéz volt, mert egy teljesen idegen környezetbe kerültem, tehát hogy én úgy mentem egyetemre, hogy effektíve nem ismertem senkit. Aztán utána, azt hiszem első nap, amikor bementem az egyetemre, láttam már ismerős arcokat, hogy olyanok, akiket a bolyaiban még láttam, látok itt az egyetem épületében is, és akkor döbbentem rá arra, hogy mennyire igaz az, amit a bolyaisok mindig vallanak, hogy akárhová mész el a világba, mindig belebozasz egy bolyais diákba, és akkor úgy egy kicsit otthonosabban kezdtem érezni magam, aztán természetesen kellett egy néhány hónap, év, ameddig kialakult nekem is a baráti köröm, kialakult az, hogy mi az, amit én is keresek, mi az, ami fontos számomra, mi az, ami tud adni nekem szakmailag is bizonyos dolgokat, és mi az, ami a szakmaiság mellett fel tud tölteni lelkileg is. És akkor így az egyetemi évek alatt csatlakoztam be a kolozsvári fikébe is, és ott ifi alkalmakra jártam, elkezdtem zenélni a Fike bandbe, ott akkor örök érvényű barátságok születtek, akikkel olyan emberek, olyan barátságok születtek, akikkel tényleg azt tudom mondani, hogy akkor leszek egy nagyon boldog ember, amikor tataként is velük még barátok leszünk. Így ilyen szempontból, hát az első két év az úgy eltelt azzal, hogy koncentráltam a tanulmányokra, még mellette fikézgettem, elég gyakran jártam haza, nem szakadtam el annyira az itthoni környezettől sem, egy kicsit így két világ között voltam, de úgy önmagában kezdtem egyre inkább rájönni arra, hogy te ezek a dolgok, amelyeket tanulok, ezek érdekelnek, érdekesek, és szívesen csinálnám a megélhetésemért is azokat a dolgokat, amelyek ezekkel a tantárgyakkal és ezekkel a tudományágakkal kapcsolatosak, mert egy ilyen természetes vagy organikus érdeklődés alakult ki bennem irántuk. úgyhogy mindenképp az én személyes fejlődésemhez az egyetem az nagyon nagy mértékben hozzájárult, úgyhogy ezért így az egyetemi éveknek nagyon-nagyon hálás tudok lenni, és egy percig semmit sem bánok abból, ami történt az életemben, de ezt aztán egyáltalán nem.
És akkor hogyan jött a tanárkodás gondolata?
Ez a kérdés, ez mindig mosolyt csal az arcomra, mert nem tudtam nagyon sokáig megmagyarázni ezt magamnak, és mai napig nem tudom én megmagyarázni. Azért is érdekes nekem ez a kérdés, mert hogy első éven, emlékszem vissza, számviteli alapismeretek órán volt egy valami kérdés, amit kardos tanárnő feltett, valamit el kellett magyarázni, és hát érdekes módon pont én is szemfüles voltam, és jelentkeztem, hogy na hát én elmagyarázom, és akkor elmagyaráztam ott a kérdésre a választ, és azt mondja így kapásból a tanárnő, hogy hát István, te ezt olyan szépen elmagyaráztad, hogy neked tanítanod kellene a számvitelt. És hát ez így bennem nagyon megmaradt, és persze, hogy akkor nem tudtam hová tenni, hát egy első éves egyetemistának ez mit tud mondani, hogy hát számvitelt tanítsál. Legmerészebb álmodban sem mersz ilyesmivel eljátszadozni, és akkor utána teltek múltak az évek, számvitel az úgy tetszett, ment is, láttam az alaplogikáját, hogy miről is szól, és utána harmad éven megint előjött ugyanez a történet. Harmad éven volt az első olyan tapasztalatom, ami esettanulmányversenyekkel volt kapcsolatos, és akkor először egy magyarországi esettanulmányversenyen vettem részt, az OEV-en, országos esettanulmányversenyen, utána pedig a kolozsvári egyetemista esettanulmányversenyen kellett bemutassunk egy megoldást, és amiután lejárt a verseny, akkor is Kardos Réka tanárnő odajött, és azt mondta, hogy hát igen, István olyan érdekesen adott elő, hogy hát én már megmondtam neki, hogy kellene tanítson itt nálunk az egyetemen, és ez egy kicsit olyan szöget vert a fejembe, hogy talán nem is egy olyan rossz ötlet. Nekem az volt az elképzelésem, hogy én stratégiai tanácsadó akarok lenni egy tanácsadó cégnél. És akkor ezeknek a történéseknek a kapcsán, amiután befejeztem az alapképzést, beiratkoztam mesterire, és amielőtt kezdődött volna a mesteri első év októberben, ez azt hiszem, hogy 2018 októberében, azelőtt néhány héttel, szeptember közepén egyszer csak szól a telefonom, és kardos tanárnő kérdi, hogy hát István, mit szólnál ahhoz, hogyha szeminarizálnál néhány számvitel órát? Azt mondta, hogy én adok neked 2-3 nap gondolkodási időt, gondold át, és majd gyere egy válasszal. Akkor így gyorsan átvillant a fejemen, hogy miért ne? Mi vesztenivalón van? Kihívás? Igen. Nehéz lesz? Igen. Meg tudnám csinálni? Igen. Hát akkor csináljuk meg. És mondtam, tanárnő, nem kell 2-3 nap, én elvállalom. Kerül, amibe kerül, lehet, hogy nehéz lesz, lehet, hogy hatalmas nagy kihívás, nem tudom, hogy megbirkozok-e vele, de elvállalom. És innen annyira érdekesen alakultak a dolgok, és annyira hálás lehetek ezekért a tapasztalatokért, hogy mai napig is ezt én egy hatalmas ajándékként fogom fel, hogy ezt a lehetőséget akkor megragadtam, és rájöttem arra, és megmutatták ezek az események, hogy nem az én találékonyságomon múlik az, hogy milyen szakmában tudnék sikeres lenni, vagy milyen szakmát tudnék találni magamnak, hanem hogyha valaminek nekifogok, és azt lelkismeretesen teszem, lelkismeretesen végzem a dolgomat, törekszem a jó minőségre, akkor előbb vagy utóbb az értékelve lesz. És ez volt, ami nagyon felhívta arra a figyelmemet, hogy igen, lelkismeretesen álltam oda a tanuláshoz az alapképzéses évek alatt, és voltak olyan szemek, amelyek erre felfigyeltek, és ezt észrevették. És akkor innentől kezdve a többi, ahogy szokták mondani, hogy az már történelem, jó, hogy ez még elég friss történelem, de hogy innen indult be ennek a pályának a gondolata, ennek a pályának a lehetősége, és most ott vagyok, hogy hát nem is tudnám elképzelni, hogy talán még mi mást tudnék csinálni. Emellett még a vállalati szférában is tevékenykedek, tehát arra nagyon is szerettem odafigyelni, hogy akkor rendelkezzek szakmai tapasztalattal is az akadémiai pálya mellett, de a jelenlegi terveim szerint ez az elsődleges pálya, amin szeretnék elindulni, és amin szeretnék fejlődni, és tovább haladni az úton.
Milyen érzés volt, amikor az első órád előtt ott álltál az osztályterem ajtajában?
Hát eléggé izgultam, mert az első órám előtt úgy tuszkoltak be a, hát most már mondhatni kollégák, de hogy nekem még mindig furcsa kollégáknak nevezni azokat az embereket, akik nem sokkal azelőtt tanítottak, és mondták, hogy hát ez az osztály, ez a, ahová most be fogsz menni, hát nagyon, nagyon durva osztály olyan szempontból, hogy folyamatosan feleselnek, nem lehet rendet tartani, nem figyelnek az órán, és egy kicsit úgy éreztem magam, mintha így az oroszlánok vermébe tuszkolnának be, hogy kinyitják az osztályteremnek az ajtóját, engem így belöknek, és azzal gyorsan visszacsukják, és szerencsére már előre figyelmeztettek ezzel kapcsolatosan, vagy próbálták felhívni erre a figyelmemet, de annak ellenére nem akartam nagyon rástresszelni erre. Tehát, hogy az volt mindig az én hozzáállásom, hogy nem az óvodában vagyunk, hogy én most rendőrösítit kelljen játszak, hogy na akkor fegyelmezzem a diákokat, hanem azzal a mentalitással mentem be, hogy tőlem fogjátok most hallani a számvitelanyagot. Tudom, hogy talán egy vagy két évvel vagyok idősebb, mint a legtöbbetek, vagy hogyha valaki később kezdte el az egyetemet, akkor talán nálam idősebb, de egyetemen vagyunk, aki szeretne tanulni én részemről a lehető legtöbbet megteszem azért, hogy nektek minél több tudást átadjak, aki pedig nem tanulni jött ide, annak az ajtóm nyitva áll. És légy szíves, se engem, se a kollégáitokat, akik szeretnének tanulni, ne zavarjátok. Mert most már tényleg viselkedjünk felnőttek módjára. Tudatosan jöttünk erre az egyetemre. Aki szeretné elvégezni, szeretne valamivel gazdagodni, itt van a lehetőség, használjátok ki, de ne arra használjátok, hogy akkor zavarjátok az órát, hogy próbáljátok menősködni, hanem ha én bejövök és felkészültem, és másfél órán keresztül próbálok nektek valamit átadni, akkor azt legalább annyira próbáljátok meg tiszteletben tartani, hogy akkor ti is próbáltok valamivel maradni ebből az egészből, hogyha pedig nem érdekel, harag nincs, nem kötelező egyetemre járni. Aki nem szeretne ezen az órán részt venni, semmi probléma, én a jelenlétre jegyet nem adok. Aki szeretne tanulni, itt van, megvan a lehetősége, aki pedig nem, az nem. És a diákok lefagytak erre, hogy fúha, na oké, hát akkor próbáljuk meg, kezdjünk ezzel valamit. És nem volt egyszerű, mert hogy nem csak az első órán kellett ezt elmondjam, hanem a fél év során, ami ugye 14 oktatási hétből áll, még talán volt 3 olyan alkalom is, amikor ezt a hegyi beszédet el kellett mondjam, és egy kicsit emlékeztessem a diákokat arra, hogy na, azért tényleg ne beszélgessünk órán, ne zavarjuk a többieket, hanem próbáljuk meg emlékezni arra, hogy elsősorban miért vagyunk itt.
Visszatérve a válaszod azon részére, amikor azt mondtad, hogy van olyan eset, amikor nálad idősebb embert oktatsz, aki valamilyen okból kifolyólag később kezdte el az egyetemet. Ez milyen érzés? Milyen érzés odaállni egy náladnál akár több évvel idősebb ember elé, és őt oktatni, illetve ezt a szemét vizsgáztatni?
Volt olyan eset, aki, hát mondhatni, 2 olyan idős volt, mint én, és neki kellett órát tartani. Eleinte nagyon-nagyon furcsa érzés volt, és próbáltam ebből az élményből is a jóra koncentrálni, és arra az aspektusára odafigyelni, amiből én is tudok épülni, és engem ez arra sarkalt, hogy minél szakmaibb legyek, hogy próbáljam magam úgy fejleszteni szakmai szempontból, hogy a tudásom, amit próbálok átadni, az golyóálló legyen. Tehát én, amikor kiálltam, és elmondom azt az anyagot, akkor én biztos legyek abban, amit mondok. És nem csak abban, amit mondok, hanem talán még olyan kérdések elől is félre tudjak állni, amelyek bizonyos háttérinformációkra kérdeznek rá. Nem lehet mindent kikerülni, tehát hogy nem tudtam én sem minden egyes kérdésre válaszolni, de rengeteg időt kellett szánjak arra, és szánok mai napig arra, hogy akkor, amikor valamilyen órát tartok, akár nálam fiatalabb diákoknak, akár nálam idősebb diákoknak, akkor ne csupán olyan információkkal jöjjek, amelyek csak is a napi anyaggal kapcsolatosak, hanem legyenek aktuálisak, hogy azt az anyagrészt próbáljam összekötni például olyan hírekkel, amelyeket olvastam ezelőtt egy-két nap, vagy éppen aznap. Hogy próbáljam a mindennapi tapasztalati élethez is kötni azt az anyagrészt, amit próbálok átadni. És nem csak azzal összekötni, amit én tapasztalok, hanem adjam meg a lehetőséget arra, hogy bizonyos tantárgyak keretein belül például saját tapasztalataikkal kössék össze az én mondani valómat, vagy mondandómat. Ilyen például azért jó, amikor valamivel idősebb személy ül a padban, mert neki talán vannak vállalati tapasztalatai, és az életben már látott olyan dolgokat, amelyeket én nem. És olyankor elmondok egy elméleti részt, és akkor azt mondom, hogy tudnál erre te példát adni, és azokból a példákból én is tudok tanulni, meglátom esetleg más aspektusait annak az elméleti résznek, amire talán nem is figyeltem eddig fel, és azáltal szerintem az anyag is jobban tud rögzülni valakiben, amikor tudja kötni valami olyasmihez, amit ő is megtapasztalt.
A fiatalabb diákok esetében mennyire tekintenek rád tanárként? Vagy inkább tanárként, vagy barátként néznek rád? Illetve meglátásod szerint egy tanár mennyire lehet barát is egyben?
Muszáj letisztázzam azt, hogy nem vagyok tanár. Nekem vonták fel a figyelmemet már többször, és próbáltak ezzel heccelni, hogy azért nem vagy még te tanár. Jó, hogy ez amúgy viccesen, és az én korosztálybeli társaim próbálnak ezzel így viccelődni, hogy azért nem vagy tanár, és muszáj megemlítenem ezt is tisztázni, már csak az ők kedvükért, hogy egy szeminarizáló asszisztens vagyok, akinek ugye van egy munkaszerződése az egyetemmel, de a tanári titulus az még messze van, azért még meg kell dolgozni, de így egyetemi oktatóként nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy próbálj barát is lenni, és próbálj oktató is lenni. Tehát, hogy kell egy bizonyos távolságtartás is, mert azt tapasztaltam, hogyha próbálsz jó fejlenni, próbálsz barát lenni, visszaélnek vele. És visszaélnek azzal, hogy fiatal vagy, és megpróbálnak akkor enyhíteni azokon a játékszabályokon, amelyeket hát ugye neked kell megszabni, mert vizsgázni kell a tantárgyból, kell egy minimum teljesítményt ugye felmutatni ahhoz, hogy sikeresen vizsgázzon az az adott diák, és ők ezeket a határokat mindig próbálják tolni egy kicsit, hogy hát, de azért nem lehetne így meg úgy, ha barátként próbálok közelíteni. És akkor azt mondtam, hogy oké, barátok vagyunk, én nem akarok senkinek rosszat. Mindig azt mondtam, hogy annak a másfél órának, amit együtt töltünk egy szemináriumon, annak akkor van a legnagyobb haszna, ha mindenki beleteszi az ő részét, mert egyszerű hibáztatni a tanárokat, hogy hát ez így magyaráz, úgy magyaráz, meg amúgy magyaráz, nem lehet megérteni. Vannak ilyen esetek is, belátom, de mindig kettőn áll a vásár. A diák sem jogosan hibáztatja csak a tanárt, és a tanár sem hibáztatja jogosan csak a diákot. Mert mind a kettő bele kell tegye a részét ahhoz, hogy a végkimenetele a dolgoknak jó legyen. Ezért is én próbálok közvetlen lenni a diákokkal, és valamelyest olyan szintű barát lenni, aki egy kicsit így az életnek a más aspektusairól is tud beszélni velük. Tehát, hogy ezt a távolságot a tanárok és a diákok között, amit például liceumban tapasztaltunk meg, ezek elmosódnak az egyetemi évek alatt, és az egyetemi tanárok szerintem sokkal, de sokkal közelebb tudnak kerülni a diákokhoz, mint a liceumi tanárok. És én ezt nagyon jól éltem meg, egy nagyon jó tapasztalat volt számomra, és én is próbáltam ezt a filozófiát beültetni, hogy nem csak egy oktató vagy, aki elmondja szárazon az anyagot, hanem itt már az életüknek egy olyan szakaszában vannak ezek a diákok is, hogy talán döntés előtt vannak, hogy mit kell csinálni, ők is küzdenek különböző nehézségekkel, és ezekben talán az én tapasztalataim is tudnak segíteni. És ezt a hozzáállást én nagyon is hasznosnak tartottam most a járvány ideje alatt, amikor online oktatás volt, és a diákok reggeltől estig a képernyő előtt kellett üljenek, és minden tanár próbálta ugye a torkukon lenyomni a legtöbb anyagrészt, hogy hozzuk vissza azt a oktatási minőséget, ami volt az offline oktatásban, de ezt nem lehet ugyanazokkal a módszerekkel, és bizonyos esetekben nem is lehet olyan mértékben visszahozni, mint az offline oktatás idején. Úgyhogy egy kicsit minden szeminárium elején próbáltam egy kicsit beszélgetni a diákokkal, hogy hogyan élitek meg ezt a szituációt, hogy vagytok, milyen érzés a képernyő előtt ülni annyit. Beszélgessünk egy kicsit el. Nem találkozgatnak már az emberek a folyosón, nem tudnak beszélgetni, nincs meg az a lehetőség, hogy interakcionáljanak. És hogyha szeretnék tartani a kapcsolatot a diáktársaikkal, és szeretnének valakivel beszélgetni, akkor is a képernyő előtt kell üljenek. Úgyhogy abból a másfél órából, ami egy szemináriumra volt számva, abból mindig próbáltam egy kis időt szorítani arra, hogy barátjuk legyek a diákoknak, és egy kicsit beszéljünk arról is, hogy ők ezt a helyzetet hogyan élik meg, bátorítsam egyben őket is, egyben magamat is arra, hogy próbáljunk meg tényleg kitartani, és egy hajóban evezünk. Hiába hibáztatjuk egyik a másikat, vagy próbáljuk egymás életét megnehezíteni, úgyhogy ha van egy olyan, vagy hogyha volt egy olyan pillanat az én életem során, ahol azt éreztem, hogy a diákok és a tanárok össze kell fogjanak ahhoz, hogy minél többet ki tudjunk hozni a szituációból, az szerintem most ez a járványhelyzet, és ez az átállás az online oktatásra. Szerintem itt úgy a tanárok részéről is erőfeszítésre van szükség, mint a diákok részéről is, hogy ezzel az új helyzettel meg tudjunk birkózni, fel tudjuk venni a harcot, és a legtöbbet, legjobbat ki tudjuk hozni belőle.
Hogyan látod a tanári pályádat, az oktatói pályádat a következő években?
Ezt most nagyon nehéz megmondani, mert ugye frissen elindulva ebben a szakmában elég nagy váltás volt most ez, hogy online oktatásra kellett átváltani, és én ennek nem feltétlenül örvendek, úgyhogy ha nagyon bizakodó akarok lenni, és már pedig az akarok lenni, akkor úgy látom, és úgy szeretném látni, hogy visszatérünk az offline oktatásra, és újból tudunk találkozni a diákokkal, újból meg lesz az a közösségépítő, közösségformáló aspektusa is az egyetemi oktatásnak, és én, mint oktató, természetesen szakmai tudásban is minél többet szeretnék átadni a diákoknak a jövőben, és azon kívül nem szeretném elfelejteni azt a missziómat vagy küldetésemet sem, ami egyáltalán elindított ezen a pályán és elindított a közgazdaságtan irányába, hogy ha nem is szakemberként, ha nem is a vállalati szférában teszek azért, hogy valamivel próbáljunk meg környezettudatosabbak lenni és az erőforrásainkat minél hatékonyabban beosztani, akkor próbálja meg ezt a tudatosságot egy kicsit belenevelni a következő generációk, hát a következő menedzserek vagy vállalatvezetők generációjába, azok, akik most a közgazdaságtan kar padjaiban ülnek. Úgyhogy így látom most ezt a küldetésemet egy kicsit átalakulva, hogyha nem is én teszek a két kezemmel arról, hogy megpróbáljunk zöldebbek lenni, akkor próbáljak meg másokban is valamit elindítani, és egy kis tudatosságot becsempészni ilyen szempontból az életükbe.
Ha a teljes képet nézzük, hol látod magad 10-15-20 év múlva?
Ez a kérdés, ez engem is nagyon sokat foglalkoztat, és nagyon sokat változott is az elmúlt időben. Nekem személy szerint nagyon fontos a szakmai élet és a magánéletnek az egyensúlya, és amit legesleg inkább szeretnék látni a 10-15-20 év távlatában, az inkább a magánélet ti oldalára vonatkozik a dolgoknak, mert hát így szakmailag is maga a fejlődés, az előrehaladás az fontos számomra, és mindig is van bennem egy olyan kíváncsiság, mindig is van bennem egy olyan hajtóerő, egy olyan motiváció, hogy ha lehetnék jobb, miért ne legyek jobb? És ez hajt arra, hogy jobb legyek. De hogyha a jövőmre szeretnék reflektálni, akkor mindenképp az lenne számomra fontos, hogy családot tudjak alapítani. És maga ez a szakmaválasztás is egy kicsit az, hogy egyetemen tanítani, egy kicsit összefügg azzal is, hogy nem egy olyan munkakör, ami egy ilyen napi 8-9 órás munkát vesz igénybe, hogy akkor reggel 8-ra bementem, és délután 4-5-kor, 6-kor hazamentem, hanem itt flexibilisebb az óra rendünk. Van, amikor van, amelyik nap például 8:30-kor még órát kell tartani este, vagy van, amikor ugye reggel 8-tól, de hogy azon kívül sokkal rugalmasabb, sokkal flexibilisebb, és úgy gondolom, hogy egy másik életstílus, és ez pont azért is annyira kapora jött számomra, hogy úgy gondoltam, hogy akkor több időt tudok majd a családommal tölteni, és ez pedig számomra egy nagyon fontos lehetőség, hogy akkor ezt lehetővé teszi ez a szakmai pálya. Úgyhogy mindenképp 10-15-20 év múlva azt szeretném, hogy ezt a koronavírus járványt, ezt hát nem elfelejtsük, hanem tanuljunk belőle, és a jót próbáljuk leszűrni belőle, és azon kívül pedig tényleg, hogy a szakmaiság mellett a magánéleti síkon is érezzek egyfajta előrehaladást vagy kiteljesedést.
István, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti Alma Mater vendége voltál.
Én köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Fábián Istvánnak, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar szeminarizáló asszisztensének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. Az Alma Mater szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Alma Materrel legközelebb április utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!